Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt hetekben ismét a figyelem középpontjába kerültek azok az uniós helyreállítási alapból érkező milliárdok, amelyek Románia gazdasági fejlődésének egyik legfontosabb motorját jelenthetik. Miközben a belpolitikai válság, illetve a költségvetési megszorítások uralják a közbeszédet, egyre többen figyelmeztetnek, az ország akár több milliárd eurót is elveszített, ha nem teljesíti az Európai Uniónak tett reformvállalásait, márpedig az ügyvivő kormány, illetve a parlamentben tapasztalható politikai megosztottság jó eséllyel vezethet a vállalt reformok elmaradásához. A tét jóval nagyobb, mint néhány elmaradt beruházás. Az a kérdés, hogy Románia képes-e élni azzal a történelmi lehetőséggel, amelyet az uniós tagság és a helyreállítási és rezilienciaépítési terv kínál, vagy ismét adminisztratív késlekedések és politikai viták miatt maradnak kihasználatlanul a fejlesztési források. A mai naprakészben azt járjuk körül, hogy hol tart jelenleg a pénéréres források lehívása, mekkora veszteséget jelentene, ha a veszélybe került összegek végleg elvesznének, és hogy valóban Brüsszel túlzott elvárásairól, vagy inkább a román állam reformképességéről szól ez a vita. Dr. Horváth Réka, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának az adjunktusa a vendégem. Beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen!
Sokszor elhangzik, hogy országunk haszonélvezője, nettó haszonélvezője annak, hogy az Európai Uniónak a tagja. Nem az a kérdés, hogy kapunk-e pénzt, hanem az a kérdés, hogy le tudjuk-e hívni, tudunk-e élni a lehetőséggel. Milyen most az uniós pénzeknek a lehívási aránya? Azt halljuk, hogy Cseke Attila fejlesztési miniszter büszke arra, hogy a minisztériumnál milyen jó a lehívási arány. Hogy áll az ország?
Külön kéne választani először is, hogy milyen pénzekről beszélünk. Ott van az első csomag, mondjuk úgy, ami a kohéziós politikán belül, ez egészen 2027-ig lehet lekötni őket. Ott azért a hivatalos lehívási arány teljes Románia szintjére 26%. Az is benne van persze, hogy programokon belül több-kevesebb, de egyelőre ezek a júniusi számok. Ami a pénérérét illeti külön, ott igazán nem szokás annyira lehívási arányokról beszélni. Ott most úgy állunk, hogy a körülbelül 22 milliárd volt, 12 milliárdot, azt ugye át is utaltak nekünk. Itt még mindig lesz egy fizetési kérelem, amit le fogunk adni, tehát ez még változhat. Ami pedig a közös agrárpolitikát jelenti, ahol körülbelül szintén olyan 22 milliárdot kapunk. Itt megint egy kicsit árnyaltabb a helyzet, mert ennek egy része direkt kifizetés, ami azt jelenti, hogy automatikusan kapják az emberek 2023-24-25-ben, a 25-öst fizetik most ki, tehát az 100%-osan el fogjuk fogyasztani a végére. A másik része, ami a vidékfejlesztési rész, az egyelőre 20% körül van a lehívási arány, ami azt jelenti, hogy annyi pénzt vissza is fizettek, de ott nagyon magas a szerződéskötések aránya, tehát ott ez az összeg egy adott pillanatban nagyon nagyot fog ugrani.
Kin vagy milyen intézményeken múlik az, hogy az egyes lehívási arányok azok jók vagy kevésbé jók?
Alapvetően rajtunk múlik. Én azt mondanám, hogy múlik azokon, akiknek pályázniuk kell, múlik azokon, akik kiírták és lebonyolítják a pályázatot, tehát egyértelműen múlik mondjuk az állami intézményeken, vagy általában véve az államigazgatáson, múlik az önkormányzatokon, a civil szervezeteken, az egyetemeken. Ugye attól függően, hogy milyen programról beszélünk, ezért mondom, hogy itt nagyon nehéz valamit általánosan mondani, de ha például csak az önkormányzatokat nézzük, azokban az esetekben, ahol az önkormányzatok pályázhatnak, ugye ez jelenteni a kohéziós alapokat, ez jelenteni a pénérérének egy jó részét, ott azon múlik, hogy az illető önkormányzat az mennyire ügyes projektgazda tud lenni, tehát mennyire pontosan írja meg, mennyire pontosan tervezi el, mennyire jól tudja a közbeszerzést lebonyolítani, és persze a kivitelezőkön is, mennyire valóban a kivitelező az tudja vállalni azt, amit tudja csinálni azt, amit elvállalt. Vannak nagyon pozitív példák is, és én most pozitív példát mondanék csak, például a Kalotaszent Király, ugye mint község az egy tipikus, jól tudják lehívni az Európai Uniós pénzeket, és hát látjuk azt, hogy azért PNRR szintjén csomó negatív példa lehet, ami minisztériumokon is múlik, hogy enyhe kifejezést használjak.
Az Európai Unió tagság az lehetőség Románia számára. Kérdés azonban, hogy az elmúlt két évtizedben tudott élni Románia a lehetőséggel, vagy inkább elszalasztotta a lehetőséget. Tehát mondhatjuk azt, hogy mi aztán kimaxoltuk, amennyire csak lehet az uniós tagságnak a ból fakadó lehetőségeket, vagy azt mondhatjuk inkább, hogy hát azért itt még nagyon-nagyon sokat lehetett volna tenni.
Én azt hiszem, hogy nem szeretek ennyire általánosan fogalmazni, mert erre igazán általánosan jó válasz nincs, ha figyelembe veszük, hogy mi Románia vagyunk. Nem Lengyelország vagyunk, nem Görögország vagyunk, nem Olaszország vagyunk, hanem Románia vagyunk, aki úgy működünk, ahogy működünk, akkor kihasználtuk ehhez képest a lehetőségeket. Az, hogy ennél sokkal több lehetőség lett volna, igen, de ahhoz mi, mint társadalom, mi, mint nem tudom, civil közösség, a kormány, mint a kormány, a minisztérium, mint a minisztériumok, azok másképp kellett volna viselkedjenek, ugye megint visszatérve az önkormányzatokra, látszik, vannak önkormányzatok, ahol látszik a tanulási folyamat, tehát eleinte, amikor neki kezdtek ezelőtt 10 évvel, vagy 20 évvel, vagy még a Fáre idejében, akkor egy kicsit rosszabbul ment, aztán kezdték látni, hogy működik a rendszer, és kezdtek hozzá tudni adaptálódni. Ha megnézzük Kolozsvárt, vannak lehívott pénzek sok nagy mértékben, és ugyanabban Romániában vagyunk, és megnézzünk esetleg egy másik város, nem ugyanolyan mértékben hívtak le pénzeket. Tehát én azt hiszem, hogy Romániához mérten kihasználtuk, amire mi képesek voltunk.
Az elmúlt napokban, hetekben, sőt, mondhatjuk azt, hogy az elmúlt több mint két hónapban a helyreállítási alap, az országos helyreállítási és reziliencia építési terv, vagy ellenálló képességi terv pénzeiről volt a legtöbb szó a közbeszédben. Ilie Bolozsán 72 napja ügyvivő kormányfő, ilyen hosszú ideig még senki nem volt ügyvivő kormányfő. Émil Boknak a rekordját döntötte meg, hát kényszerűségből Ilie Bolozsán, miután a PSZD és az AUR összefogott és megbuktatta a Bolozsán vezette kabinetet, és hát elhangzott az nagyon sokszor az elmúlt időszakban, hogy veszélybe kerültek a pénérérés források, 4,5 milliárd euró veszélybe kerülhet. Ez a politikai válságnak a következménye, vagy most lehet erre fogni a politikai válságra, de itt egy sokkal hosszabb ideje húzódó, halmozódó adminisztratív kudarc sorozatról kell beszélnünk?
Hát én azt mondanám, hogyha most egy fél éve jelent volna meg a PNR egy fél éves határidővel, akkor természetesen a politikai válság a hibás, de nem, tehát a PNR az nem most indult. Nem feltétlenül utolsó 100 méteren kéne mindent megoldani. Én úgy gondolom, hogy a politikai osztály, mint politikai osztály a felelős, ők tárgyalták ki, ők kellett volna a megvalósítás levezényeik, tehát ők kellett volna cselekedjenek, és most függetlenül attól, hogy éppen kormányon vagy ellenzéken volt, hát ezek az információk, hogy mi van a programban, meg mit kéne csinálni, ezek megvoltak. Gondolom, hogy vannak olyan eseti projekt, vagy egyéni projektek, aminél tényleg van egy kivitelezői oldali probléma is, tehát hogy a kivitelező nem teljesítette, vagy nem teljesíti, vagy nem fogja tudni esetleg augusztus 31-ig teljesíteni a vállaltakat, de szerintem ez kormánytól ellenzéktől függően azért a politikai osztálynak a kudarca az, hogy mennyit veszítünk, vagy mondjuk úgy, hogy akkor a politikai osztály érte el azt, hogy mennyit tudunk mi felhasználni a PNRR-ből.
Azt mondta ön, hogy ők tárgyalták, így fogalmazott. Mit jelent ez a kitárgyalás, hogyan kell ezt elképzelni a hallgatónak, vagy másképp fogalmazva, mit kér az Európai Unió tőlünk, Romániától a PNRR-es pénzekért cserébe?
Hát én hangsúlyoznám, hogy egy tárgyalás, tehát túl kéne már azon lépni, vagy azon a klasszikus diskurzuson, hogy fúj, hát Brüsszel kér tőlünk valamit, és akkor mi ezt teljesítjük. Nem, ez egy tárgyalás. Magyarul itt két fél van, nem egy alá és egy fölé rendelt fél van, hanem két egymás mellett álló, vagy egymással együtt dolgozó fél van, amiben tárgyalunk. Tehát én azt mondom neked, hogy szeretném, hogyha te ezt csinálnád, te mondhatod nekem nyugodtan azt, hogy ezt nem tudom vállalni, mert tudom, ismerem az országomat, erre nem vagyok képes, vállalok valami mást. Tehát én nagyon szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ezt a PNRR-et ugyanúgy, ahogy a különböző kohéziós politika terveit is, ebbe a PNRR-be a vállalások, azokat Románia tárgyalta meg, Románia küldte el a projekteket, hogy ő miket fog megvalósítani. A végén természetesen, hogy nem az Európai Unió szó nélkül elfogadta, és boldog volt attól, hogy pont ezeket küldik, de még egyszer hangsúlyozom, tárgyalás volt. Egy tárgyalásba, amit el tudtam érni, és amit utólag én azt mondtam, hogy aláírom, hogy vállalok, ettől a pillanattól kezdve én azt vállaltam. Tehát, hogy ezek Romániának a vállalásai voltak, tudatában léve annak, vagy nem, hogy ő, mint ország, milyen megvalósításokra képes.
Tehát nem arról kell akkor beszélnünk, hogy hát itt a csúnya Brüsszel lenyomott nagyon-nagyon sok durva dolgot a román politikusoknak a torkán, és nagyon-nagyon szigorú feltételeket szabtak, tehát hogy nem erről kell beszélni, hanem arról, hogy tudtuk régóta, hogy melyek a feltételek annak, hogy a PNRR-es pénzeket le tudjuk hívni, vagy haza tudjuk hozni, vagy átutalják, mindegy, hogy fogalmazunk, csak hogy ezt nem tartották be.
Én azt mondanám, hogyha nem politikusként kell beszéljek, pontosan lehetett tudni, vagy akit érdekelt, és kormányon volt, vagy ellenzékben volt, pontosan kikérhette, kérhetett információkat a tárgyalásról, stb. Tehát, hogy politikai osztály szintjén az, aki érdekelt volna, az tudta, hogy mikor, milyen határidőkkel lehet dolgozni, és kell dolgozni.
Mondjuk néhány példát azért, hogy melyek a PNRR-es mérföldkövek, tehát mi az, amit kért az Európai Unió, kért Brüsszel, meg most ugye szokás így fogalmazni, hogy Brüsszel, mintha egy személy lenne Brüsszel, és ő kér a román kormánytól, a román politikumtól, tehát melyek azok konkrétan, néhány konkrétum, ami a PNRR-es pénzek, vagy amin a PNRR-es pénzeknek a lehívása múlik?
Ez most nagyon, nagyon külön kéne választani, és én tényleg nem akarok itt most újjal mutogatni, mert hogy nincs lezárva. Tehát nekem, mint mezei megfigyelőnek, nincs igazán módom arra, hogy azt mondjam, hogy és akkor most az X projekt biztos nem lesz meg, mert hogy csak júliusban vagyunk. Tehát két dolog van, ugye vannak a projektek, amiket mi beleírtuk, nevesítettünk, ugye ez volt a trükk, hogy nevesíteni kellett, és akkor ezek vagy meg lesznek, vagy nem lesznek meg. Azt tudni kell hozzá, hogy amennyiben a projektek nem valósulnak meg PNRR-es pénzből, akkor önmagába véve a projektnek van még egy esélye, hogy EU-s pénzből finanszírozzák, ez a mi kohéziós pénzeinkből. Attól még elveszítjük a PNRR-es pénz megfelelő részét, de a projekt nem fog megbukni, hogy akkor így fogalmazzak. És akkor vannak azok a klasszikus mérföldkövek, amiket mi vállaltuk, hogy bizonyos reformokat meg fogunk csinálni. Meg tudom én például a bértábla reform, hogy ilyen szépen fogalmazzak, amikről mindenki tudta, hogy kényes ügy lesz, és aminek neki kellett volna fogni időben, hogyha azt mondjuk, hogy tényleg társadalmi egyeztetésre akarjuk bocsájtani. De megint mi vállaltuk, és hogyha őszintén belegondolunk, mondjuk makrogazdasági szempontból nem feltétlenül az én, mint Horváth Réka, aki minden nap élek szempontjából, akkor azok a törvények, vagy azok a változtatások, amiket mi bevállaltunk, azok az ország szempontjából szükséges változtatások voltak. Vagy még egyszer ismétlem, ha úgy gondoltuk, hogy nem volt szükséges változtatás, hát akkor nem kellett volna beletenni, sőt, mi több, amikor kormányváltás van, akkor még mindig van egy mozgástér, lehet azt mondani a bizottságnak, hogy mi kérjük, hogy úgy találtuk a költségvetést, az akármit, vagy mások a céljaink, kérjük, hogy szedjék ki az X változtatást, és tegyük be helyett az Y-t, mert mi ezt úgy gondoljuk. Tehát még akkor is lett volna talán egy esély arra, hogy más dolgokat tegyünk bele a PNRR-be, amennyiben természetesen meg tudjuk valósítani őket.
Sokat beszélünk a PNRR-ről, a helyreállítási forrásokról. Azt olvasom, hogy az idén leívható uniós források a GDP mintegy 1%-át teszik ki. Ezt így hallva, hogy a GDP 1%-a, azt mondom, hogy hát ez nem is olyan sok. Mégis mit jelent a nemzetgazdaságnak a PNRR-es források?
Szerintem egy kicsit máshonnan kell megfogni, onnan kéne igazán megfogni, hogy mennyi pénz van összesen állami szinten befektetésekre, és akkor hangsúlyozom, hogy ezek állami befektetésekről van szó. Ugye az állami befektetéseknek az lenne a célja, hogy a lakosságnak, tehát minél több embernek az érdekébe tegye meg az állam, tehát meg tudom én, a klasszikus példa az az akármilyen autópályának a befejezése, vagy akármilyen autópálya általában véve. Az idei költségvetésben is az EU-s alapok általában véve ugye majdnem a háromnegyedét jelentik az előirányzott befektetéseknek. Tehát egy kicsit úgy néz ki, hogy az állam az EU-s forrásokból szeretne befektetéseket végrehajtani, nem saját más szabad forrásokból, ami ebben a kategóriában azért azt jelenti, hogyha akármennyit is veszítünk, az nekünk számít, mert hogy nem úgy gondoltuk, hogy lesz saját pénzünk a befektetésekre.
Sokkot jelent a nemzetgazdaságnak az, ha ezeket a forrásokat nem sikerül lehívni, vagy ezek a források elvesznek. Mi nyilván nem tartunk ott, hangsúlyozta ön itt korábban azt, hogy a csúnya Brüsszellel azért lehet tárgyalni, mivel mi Románia vagyunk, talán sokszor túl sok mindent is megértenek, vagy elnéznek nekünk, de hogy gazdaságilag mit jelentene az országnak?
Én úgy gondolom, hogy sok hatásról, mint közgazdász nem beszélnék, mert ugye akkor lenne sok hatás, hogyha én éveken keresztül ezt megkapom, és akkor most hirtelen nem kapnék meg valamit, amit máskor mindig megkaptam volna. Tehát ilyen értelemben, mint mondjuk a kormúzi szoros lezárása biztos nem fog sok hatást jelenteni a gazdaságra, de azt mondanám, hogy az elmaradó befektetések azok jelzés lesz majd ugye mindenféle fajta nemzetközi pénzügyi piacoknak. Az azt is fogja jelenteni, hogy én, mint állampolgár adott esetben nem fogok jobban élni, nem biztos, hogy rosszabbul fogok élni tőle feltétlenül, de nem fogok jobban élni. Attól függ, hogy milyen területen leszek, ugye, hogyha mondjuk azt mondom, hogy elmaradt egészségügyi területen való befektetés, akkor még az is megtörténhetik, hogy rosszabb lesz nekem. Tehát itt nagyon-nagyon területekre lebontva lehetne esetleg újra mutogatni, hogy pontosan mi lesz a hatás, de még egyszer mondom, nem lesz sok hatás, ugyanakkor pedig az ország fejlődése és a lakosság szempontjából ezek a pénzek kell elért fejlődési hatások fognak számítani.
Kijelenthetjük azt, hogy az a politikai válság, amelynek a szemtanúi vagyunk 72 napja, vagy hát talán már a költségvetési vita óta a szemtanúi vagyunk, mi állampolgárok, mi romániai állampolgárok húzzuk a rövidebbet? Mert ugye itt a pénérérés pénzek tekintetében olyan visszanemtérítendő uniós forrásokhoz juthat az ország, amelyekből autópályákat, vasutakat lehet korszerűsíteni, építeni, új kórházakat lehet építeni, iskolákat lehet felújítani, energetikai beruházások vannak, lakóépületek hőszigetelése erre lehetne fordítani, tehát mondhatjuk azt, hogy a politikum sárdobálásának egyértelműen mi állampolgárok vagyunk a vesztesei?
Én azt mondom, hogy igen, mondhatjuk, és nem csak az EU-s pénzekről van szó, tehát itt azért rögtön hozzátenném, hogy ez sokkal több mindent érint, a politikai válság, mint azt, hogy mi megkapjuk ezeket az EU-s pénzeket, vagy nem. Úgy gondolom, hogy a gazdaságba ezzel a politikai válsággal bevitt bizonytalanság, újabb bizonytalanság és újabb bizonytalanság, ez nagyon nem tett jót, illetve hát azért egyértelműen az emberek hangulatának sem igazán tesz jót, főleg, hogy a politikai válsággal párhuzamosan nagyon sokan azért a social médián azt láthatják, hogy az X politikus, az Y politikus, az E politikus, az nem igazán szenvedi meg annak a következményeit, vagy azoknak az intézkedéseknek akár a következményeit, amit meg kellett hozni, tehát a gazdasági megszorító intézkedéseket valóban közgazdasági szempontból meg kellett hozni, de hát azért, ha körülnézünk magunk köré, azt látjuk, hogy a politikai osztály, mint hogyha ezekből kimaradt volna, hogy szalonképesen fogalmazzak.
Olaszországot szokás mintaországként emlegetni, amikor a pénérérés pénzekről beszélünk, és hát azért is, vagy nem csak azért, mert jelentős arányban tudták lehívni ezeket a pénzeket, vagy teljesíteni a mérföldköveket, ha úgy tetszik, hanem azért is, mert Olaszországban az ellenzék is hozzájárult a vállalt reformoknak a megvalósításához. Most nyilván mondhatná ön azt, hogy hát nem a közgazdász Horváth Rékát kell kérdezni, hanem a politikumot kell kérdezni arról, hogy Romániában miért nem tud nemzeti ügyé válni az uniós forrásoknak a lehívása, de hogy a közélet figyelőjeként van válasza erre a kérdésre?
Nekem van egy még jobb példa, ami közelebb van, mint Olaszország, ugye a lengyelek. Tehát a lengyelek és az Európai Uniós források lehívása az hát külső szemlélőként mindig, számok alapján mindig úgy nézett ki, függetlenül attól, hogy kigyottékát kívántak, meg kiabáltak egymásra a politikusok. Ez működött, illetve lehívták nagyon sok mindent, ugye kelet-közép-európai országként könnyebb a lengyelekhez viszonyítani. Én úgy gondolom, hogy az egyik különbség, ami van Románia, vagy a romániai politikai, mostani politikai elit, és mondjuk a lengyel politikai elit között az, hogy a lengyelek függetlenül pártállástól talán tudják, lehet, hogy nem azt, hogy hova akarnak elérkezni, de azt, hogy hova nem akarnak visszajutni társadalmilag, azt igen. Én azt nem látom teljesen, hogy azon kívül, hogy biztos, hogyha az ember megkérdez egy ellenzéki és egy kormánypárti politikust, akkor valami fajta jövőképet fel tud vállalni, de én nem látom azt, hogy volna egy társadalmi és politikai szinten létező elképzelés arról, hogy mi mit akarunk, mint társadalom, és ehhez a politikumnak mi az a minimum, amit kutya kötelessége, hogy meg kell csinálni, a függetlenül attól, hogy közben még saját maga hogy él, vagy hogy tudja eladni, vagy hogy tudja megverni a másik pártot választásokon.
Itt az korábban a beszélgetésünk során utalt arra, hogy az elmúlt években a kormányoknak, a minisztériumoknak bőven volt idejük végrehajtani a szükséges reformokat, vagy ha úgy tetszik, a kitárgyalt reformokat, a vállalt reformokat, de több területen nem teljesítették az elvárásokat, vagy igazából az történt, hogy a könnyebben teljesíthető pénérérő célokat, azokat sikerült megvalósítani, a politikailag kényesebb reformokat azonban folyamatosan halogatták a döntéshozók, vagy azok a döntéshozók, akiknek elő kellett volna készíteniük, és keresztül kellett volna vinniük ezeket a reformokat, egész egyszerűen azért, mert hogy nem vállalták ezért a politikai felelősséget. Tudjuk azt, hogy ennek az ország pénzügyi megítélé, vagy pénzügyi hitelességének a megítélésére milyen hatása lehet? Tehát ezt követik a nemzetközi pénzintézetek, hogy mi itt Romániában épp mind vitázunk?
Nem vagyok benne biztos, hogy éppen mindegyik kicsi vitát követik, de világos, hogy a piacok azok reagálnak, a nagy befektetési társaságok azok erre figyelnek. Ha valaki eszközölni akar egy konkrét befektetés Romániába, akkor hát lehet, hogy nem nulladik lépésként, de első lépésként azt is meg fogja nézni, hogy milyenek az előrelátások, meg milyen a hangulat, meg egyáltalán mennyire stabil a törvénykezés, vagy mennyire kiszámítható mondjuk a törvénykezés, akkor mondjuk így. Tehát, hogy hatnak természetesen a mi vitáink az ország megítélésére, úgy pontosan számszerűsíthetően azt esetleg úgy lehet megnézni, hogy megnézzük, hogy akkor pontosan mennyiért lehet most felvenni hitelt, vagy milyen besorolásba tesznek minket a különböző ezzel foglalkozó nemzetközi társaságok. Nem tudok rámutatni, hogy egy-egy kérdés külön-külön mennyit ér, hogyha esetleg ez lett volna a kérdés.
Erősíthető a befektetők és a román állampolgároknak a bizalma az állam iránt olyan körülmények között, hogy Bukarest nem tudja lehívni a saját maga által vállalt reformokhoz kötött uniós forrásokat? Tehát ennek milyen üzenete van így?
Nem hiszem, hogy az állampolgárok minden napjaira ez éppen, tehát hogy tudatosan az állampolgárok csak az EU-s forrásokat nézik, és akkor ez nekik ennyit számítana. Én úgy gondolom, hogy a politikum mind olyan tudná, és kell is neki, hogyha jót akar a társadalomnak erősíteni a bizalmat saját magába, és valószínűleg, hogy ennek az egyik útja, módja az lenne, hogy konkrét vállalásoknál, konkrét talán kisebb vállalásokat tenni, és azokat életbe ültetni, cselekedni valamit, és megmutatni, hogy íme, mi ezt megtettük. Tehát, hogy körülbelül abba a logikába, hogy megígértük, és akkor megcsináltuk, akármilyen hülyén is hangzik ez a szlogán. De hogy valóban, nem tudom, ha most egy város szempontjából gondolom, akkor azt mondom, hogy tudjuk mi, hogy rossz a tömegközlekedés, mert esetleg nincs elég buszunk, na akkor mi azt tesszük be a tervekbe, hogy beszerzünk még 10 buszt, és akkor ezt a 10 buszt valóban be is szerezzük, és valóban be is tesszük őket működni, és akkor elmondhatjuk az embereknek, hogy mi ezt megtettük. Tehát, hogyha az állampolgár azzal találkozik, hogy mondjuk legalább az esetek 50%-ában azt, amit megígértek neki, az valóban úgy is van, hogy nem kell az összes papírt elvinni az X államintézményhez, ami még mindig megy. Tehát, hogy amit megígértek nekünk, hogy megcsináljuk, abból lám, ezt meg ezt megcsináltuk, ezt meg ezt nem tudtuk, mert közben jött egy olajválság, vagy mit tudom én, az amerikai elnök éppen megint szabályzott valamit. Az állampolgár szerintem nem hülye, el lehet magyarázni neki hatásokat, de nem úgy, hogy semmit nem csináltunk közben. De megint visszatérnék arra, ami elsőre populista politikusként hangzik, de én valóban úgy gondolom, hogy az állampolgároknak a bizalmát az is erősítené, hogyha azt látnák, hogy a politikai osztály is a nehézségekben részt vesz. Tehát, hogy akkor nehezebb nekem, mert felemelték az áfát, felemelték a mindenfélet, leágták a fizetésemet, valamit. Tehát, hogy ez mind nekem nehéz, és közben azt látom, hogy hát ugyanolyan jól megy a politikai osztálynak, akkor nem lesz annyira hiteles a politikai osztály, de ha azt láttam volna, hogy nem tudom, például a pártok finanszírozását akkor levágják. Vagy hogy valóban akár politikusoknak a fizetéséhez is ugyanúgy hozzányúlnak. Vagy nem tudom, valamilyen formában, amiben tényleg lehet közös teherviselést mutatni. Ez megint erősítené az emberek bizalmát, hogy nem csak papolnak, hanem valóban ők is tesznek valamit érte. Illetve hát az olyan intézkedéseknél, ahol tudtuk, hogy nehéz lesz egy újabb bértábla életbe ültetése, talán, hogyha elkezdjük időben, már ez is egy jó lépés lett volna a társadalmi vitákat, és esetleg kifutunk belőle, mert hogy a társadalomban azt veszük észre, hogy nem képes most befogadni egy újabb változást, akkor elmondjuk, hogy nem képes a társadalom most ezt befogadni, mi ezt nem teljesítjük. Nem azért, mert hogy neki se fogtunk.
Arra utalt ön, hogy hát szinte biztos, hogy az állampolgárok nem azzal töltik a mindennapjaikat, hogy az uniós források lehívási arányát figyelik. Csak hogy kérdés az, hogy ha igen, ezt így elismerjük, hogy a mindennapi dolgaink között van ennél sokkal fontosabb. Viszont ha Románia valóban elveszítene több milliárd eurót, ezt másnap éreznénk? Vagy ezt nagyon-nagyon éreznénk a mi bőrünkön? Vagy másképp kérdezem, hogy ha ezek a pénzek kiesnek, akkor a hazai költségvetési forrásokból pótolhatóak?
Nem, az egyértelmű, hogy nem pótolhatóak, nem is voltak beletervezve, hogy pótolhatóak legyenek. Tehát az akkor azt fogja megjelenteni, hogy azok a beruházások, amiket, még egyszer mondom, nem lehet hirtelen valahogy áttenni kohéziós alapokra, amik ugye 2027-ig tartanak, akkor nem fognak megvalósulni. És ennyi. Tehát nem holnaptól lesz, tehát mondjuk, nem tudom, szeptember végén beküldik, tehát mondjuk év végére kiderül, hogy mennyit kapunk meg a Fenereréből végleg. Nem január 1-től lesz nekünk rossz, mert hogy január 1-én valami fog történni, és akkor az nekünk rossz lesz, hanem az elmaradt befektetések hiánya az, ami életünkön nyomot fog hagyni. Nem rögtön, lehet, hogy nem tudatosítjuk, hogy azért nincs nekünk egy kórházunk, vagy egy újabb kórházunk, vagy modernebb eszközünk, mit tudom én, a kórházban, mert hogy nem hívtuk le a PNRR-es pénzt, de hogy rosszabb körülmények között fognak minket kezelni.
Zárásként, ha a politikusok vitáit nézzük most legutóbb, például Szorin Grindianus szociáldemokrata pártelnök, illetve Ilija Bolozsán liberális pártelnöknek a Facebook párbaját, akkor ebből az látszik, hogy Grindianus vészharangot kongat, hangsúlyozva, hogy hát a pénzek azok, ez a 4,5 milliárd euró, ez kész, ez már el van vesztődve. Kérdés azonban, nyilván arról nem beszél Szorin Grindianus, hogy ez mennyiben az ő felelőssége, nyilván ön árnyalta ezt, hogy nem egy vagy két embernek a felelőssége, hanem a politikai osztálynak a felelőssége. Kérdés azonban, hogy mennyire reális veszély jelenleg a forrásvesztés? Tehát, hogy itt halljuk a vészharangoknak a kongatását.
Hát teljesen reális veszély. Tehát én nem akarok gonosz lenni, bár az is világos, hogy mennyit nem kaptunk meg. Ugye bizonyos kifizetéseinket nem adták meg teljes mértékben, tehát ott már valahány milliót, 100 milliót már veszítettünk. Illetve hát azért nem tudom, július 16-án vagyunk, augusztus végéig. Hát igen, csak össze kéne kapja magát parlament, az ideiglenes kormány, az új kormány, az akárki, hogy teljesíteni lehessen azokat, amiket mi megígértük. Ezt mind azt annak feltételezésével mondom, hogy mondjuk a kivitelezők, akik teljesen praktikusan a mindennapokban éppen vitelezik ki a különböző projekteket, azok viszont tudják tartani az időket. Tehát itt két szinten veszíthetünk el pénzeket, azokat a pénzeket, amiket nekünk azért adtak volna, mert a minisztériumok, illetve mert a minisztériumok valamit elő kellett volna állítsanak, vagy mert reformokat meg kellett volna hoznunk, illetve ott veszíthetünk el még pénzeket, hogy ígértünk bizonyos projekteket, és azokat a projekteket mi nem tudjuk megvalósítani, vagy mert el se kezdtük, vagy mert elkezdtük, és van belőle 5%, és azért mondjuk a 100%-ig elég sok volna. És még egyszer mondom, még hogyha nem automatikus az, hogy meghal a projekt, de attól még a Pinére réből a pénzt azt el fogjuk veszíteni.
Dr. Horváth Réka, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának az adjunktusa volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Viszontlátásra!